Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió Hit és Tudás műsorát hallják. Szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket, dr. Csépe Valéria professzorasszony, pszichológust, egyetemi tanárt, a Magyar Tudományos Akadémia tagját, az új nemzeti alaptanterv kidolgozásáért felelős miniszteri biztost. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm dr. Korzenszky Richárd atyát, aki a műsorhoz telefonos összeköttetésen keresztül kapcsolódik. Richárd atya 10 évig igazgatta a pannonhalmi Bencés gimnáziumot, perjele volt a pannonhalmi főapartságnak. 1991-től miniszteri biztosként és a Magyar Katolikus Püspöki Kar iskolai bizottságának elnök helyetteséként szerepet vállalt az oktatás szervezésben, oktatás és iskola politikusként meghatározó szerepe volt a katolikus iskola rendszer újraindulásában. 1994 óta a Tihanyi Bencés apátság perjele. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a stúdióban állandó vendégeinket is, Bodor György atyát, az Ugligeti Szent Család templom plébánosát, és dr. Nárai Szabó Gábort, egyetemi tanárt. Én Lós Anita Barbara vagyok, szerkesztő műsorvezető. A mai műsorunkban a közoktatás mai helyzetéről, az egyháziskolák szerepéről, az oktatással, neveléssel kapcsolatos kérdésekről, illetve röviden a NAT-ról is fogunk beszélgetni. Kérdezem a professzorasszonyt, a szakemberek szemével nézve, milyen változásokra van szükség a mai oktatási rendszerben, illetve melyek azok az alapvető problémák, ami miatt a gyerekek és a szülők elégedetlenek az iskola rendszerrel. És milyen területeken van szükség változtatásra? Ez 3 kérdés most egyszerre.
3 kérdés és egy egész napos rádióműsor, úgyhogy megpróbálok ezekre röviden válaszolni, egész konkrétan arra a területre vonatkozóan, amellyel én magam foglalkozom most már több mint 10 éve, és ez nagyon egyszerűen megfogalmazható, és ez is az elégedetlenségeknek az egyik tárgya, hogy mit, mikor, hogyan tanítunk a gyerekeinknek az iskolában, hogy mindaz, ami az iskolában történik, az felkészít-e a mai világra, vagy egy olyan világra, amiről még nem tudjuk, hogy milyen, de azt tudjuk róla, hogy nagyon gyorsan változik. Meg tudjuk-e tanítani, tanulni a gyerekeinket, gondolkodni, átadjuk-e azokat a szükséges ismereteket és készségeket, aminek alapján jól tudnak majd pályát választani és boldogulni az életben. Elsőre ezek nagy szavak, de mindezek általános szinten és konkrétan is 2 különböző szintű jogszabályban garantáltak. Az egyik a nemzeti alaptanterv, a másik az ebből levezetett kerettantervek rendszere. Ezeknek a korszerűségével, koherenciájával, és persze mindazzal, ahogy ez megjelenik az iskolákban, tehát a tantervi keretekre épített tankönyvek, módszerek, ezeknek az időszerűsége. Nagyon sokat vitatott téma, gyakori téma a pedagógus és a gyerek túlterheltsége, a kérdés az, hogy ez milyen típusú. Szóval sok tennivaló lenne ezen a területen. A többi probléma területről nyilván lesz még szó ebben a beszélgetésben.
Többször hallom ezt a kifejezést, professzor asszony, hogy jelenség alapú oktatás, ez mit jelent?
Ez egész konkrétan azt a klasszikus pedagógiát jelenti, ahol a tantárgyak nem különálló ismeretoszlopok, hanem egymáshoz kapcsolódnak. Ugye egy példát mondjak, a természettudomány területén azok a ugye szakmában kereszttantalmaknak szoktuk nevezni, hogy ezek hogyan kapcsolódnak egymáshoz az élő és élettelen világban, mik azok az alapismeretek, amelyeket össze lehet rakni, hogy néz ki mindaz, hogy irodalmat úgy tanítunk-e, hogy figyelembe veszük, hogy a történelem tanítás milyen korszaknál tart. Tehát a jelenség alapú az azt jelenti, hogy a tudást és ennek kapcsolódási rendszerét kell szervezni, akár modulokba beiktatni. A pedagógus hagyományokban ez ott van persze, hogy kitekintünk máshová, mondjuk egy történelem órán, azzal is lehet foglalkozni, hogy akkor hogy éltek az emberek, mit szerettek, mit ettek, hogyan öltöztek, milyen zenét hallgattak, hol tartott a tudomány, a világra való elképzelésük. Ezek mind-mind összehoznak, kialakítanak egy olyan tudásszövetet, amely tartja az ismereteket, fogja a készségeket, és használhatóvá teszik, ezt szoktuk kompetenciának nevezni.
Az atyától szeretném kérdezni, hogy melyek azok a területek, módszerek, elvárások, amennyiben a gyermek személyiség fejlődésére helyezzük a hangsúlyt az oktatásban, amelyet érdemes megőrizni, illetve mely területeken van szükség változtatásra? Mit őriznék meg, és mit bírálnánk fölül magyarul?
Hát meglehetősen komplex ez a kérdés. El lehetne vitatkozni rajta róla egy egész napon keresztül. Az én véleményem, miután jó pár iskola reformot átéltem, volt, aminek közvetlen közreműködője is voltam, amit az iskolában tanulunk, meg tanítunk, azt elfelejtjük. De azt, hogy hogyan, azt senki nem felejti el. Nem információ központú iskolára volna szükség, hanem egy élmény központú iskolára. Ebből nem az következik, hogy nem kellene megtanítani valóban azt, amit meg lehet tanítani, de sokkal fontosabb maga az ember. Az embert egészébe kell nézni. Meg tudom számolni egy kezemen, hogy hányan voltak, több mint 40 éve kapcsolatban vagyok valamilyen formában az oktatással, az oktatás ügyel. Egy kezemen meg tudom számolni, hogy hányan voltak, akik azt kérték tőlünk, tőlem, hogy atya, igazgató úr, ki tudja mikor, hogy szólítottak, ahhoz segítsenek már minket, hogy a gyermekem boldog legyen. Azt ellenben elvárták, kívánták, követelték szinte, hogy a gyermekem sikeres legyen. Sokkal fontosabb volna a sikeresség helyett és a boldogulás helyett maga a boldogság. Egyáltalán nem baj az, hogyha valaki sikeres, jó, és legyen korszerű ismeretek birtokába, de legyen kiegyensúlyozott személyiség. Arra kellene törekednünk, hogy az embert, mint egészet lássuk.
Tehát a született talentumokat segítsük kibontakoztatni a gyermekeknél, amivel születtek talentumok. Lehet ezt így mondani?
Igen, de ne önmagában nézzük azt az egyszem embert, hanem próbáljunk, mondjuk hangzatosnak tűnik, holisztikus szemlélettel élni ebben a világban. Az egészet próbáljuk látni. Egyrészt az egész embert, az individuumot, és ezt az individuumot, aki benne él egy társadalomban, és akinek nem csak múltja, jelenje van, hanem kell, hogy legyen jövője is.
A professzor asszonytól kérdezem, mit jelent a NAT fogalma? Mit kell, hogy tartalmazzon röviden? Valaki még nem is hallott erről, vagy biztosan hallották, hogy NAT, de nem tudják, hogy mit jelent.
Igen, a NAT az egy olyan fogalom a közbeszédben, hogy mindenki úgy véli, hogy tudja, hogy mi van benne, még akkor is, ha soha nem olvasta. Ez hasonlít sok hasonló dokumentumra, ez tulajdonképpen az alapdokumentuma egy oktatási rendszer tartalmának, amely meghatározza, hogy mik az elvárások a tudásra vonatkozóan, mi az a műveltségkép, amelyet közvetítünk, melyek a nevelési célok, és még sok minden más, tehát minden nemzeti alaptantervnek van egy általános része, amely meghatározza az értékeket, a különböző dimenziókat, és egy összefüggő rendszert alakít ki a magasabb célokra vonatkozóan, hogy mik azok a tanulási eredmények, amelyeket el szeretnénk érni. A mai alaptantervek a korszerű oktatási országokban egy másfajta központot jelölnek ki, mint amely a magyarországi hagyomány után jelenleg kialakult, és ez pedig az a rendszer, amelynek a központja a tanuló, és nem a pedagógus, amelynek a fő célja a tanulás, és nem a tanítás, és ezt vezeti le egészen addig, hogy hogyan kell ezt végigvinni azokkal az eszközökkel és azokkal a módszerekkel, ahogy, amint elhangzott, a gyerek úgy a középpontja és úgy a fókusz ennek a rendszernek, hogy mindent tudunk az értelmi, érzelmi fejlődéséről, társas kapcsolatrendszeréről, annak életkori jellemzőiről, eltéréseiről, mindazokról a gyerekekről, akik tipikusan, illetve atipikusan fejlődnek különböző szinteken, mit kell kialakítani. Ehhez aztán csatlakozik az a sokféle hogyan, ahogy a pedagógus oktatni tud.
Ez azt jelenti, gondolom, hogy a pedagógiai és pszichológiai tárgyak most sokkal nagyobb súlya lesnek labda, mint mondjuk a konkrét szakma, vagy mondjuk mi van a kémiában, meg a fizikában, mert a gyerek személyiségével kell foglalkozni.
Igen, és ebben ugye hát ami az én kutatási területem, ezt egy nagyon csúnya kifejezéssel neurokognitív fejlődésnek nevezzük, tehát ami arról a kapcsolatról, rendszerről szól, hogy az agy hálózatai hogyan válnak alkalmasá arra, hogy egy társas közegben éljünk, hogy ott tudást szerezzünk, aminek része az ismeret és a készség, és ez milyen életkorra, mik a jellemzők. És ehhez bizony nem csak a pszichológiára van szükség, hanem minden olyan disziplinára, amit most már egy kifejezésként tanulástudományoknak nevezünk, amely sok mindent tud arról, hogy a disziplina tudása hogyan adható át, milyen életkorban, miként lehet ez, mi az a motivációs érzelmi rendszer, amelyre tudunk építeni, és amelynek formálása, és ezen kívül a személyiség formálása, többek között a pedagógus feladata, van nevelési feladata, de ne feledjük el, hogy nem kizárólag az iskola feladata a nevelés, hanem a családé is.
A Lihard atyának a hozzászólását én nagyon is aláhúzom, és ez az, hogy élmény legyen a gyerek számára a tanulás, de hát ehhez olyan pedagógusok kellenének, tehát akik kreatívak, és én amikor úgy akár a papotjaink körül is körülnézek, hát sajnos nagyon kevés a kreatív pap, aki úgy gondolkodik, hogy hát valami újat is be lehet vinni ebbe a rendszerbe, és ha beviszem az újat, akkor meg hol van a keretrendszer? Tehát mert ahhoz, hogy én újat bevigyek, ahhoz nekem bátorság kell, és szabadság kell. Tehát, hogy mennyire ad szabadságot ez a keret ahhoz, hogy megvalósíthassam azt az élményt a gyerekekkel kapcsolatban, amit én fontosnak tartok. Tehát nem szabad gyerekcentrikusnak lenni a házasságnak sem, szerintem ugyanígy nem szabad gyerekcentrikusnak lenni az oktatásnak sem, hanem kapcsolatcentrikusnak kell lenni. Tehát a pedagógus és a gyerek közti kapcsolaton óriási súly van.
A gyerekcentrikusság nem azt jelenti, amit sokan úgy fogalmaznak meg, hogy mindenben ahhoz kell alkalmazkodni. A fókusz az azonban, amit tudunk a képességrendszernek a fejlődéséről, és arról, hogy az egyes területeken hogy lehet ezt a tudást elsajátítatni, illetve az aktív tanulást kialakítani a gyerekek számára. Na most ugye, ha keretről beszélünk, hogy mi ma az elvárás például az ismeretekre vonatkozóan, ez túl zsúfolt. Nagyon sok ismeretet várunk el a gyerekektől, ugyanakkor kellene egy társadalmi megegyezés arra vonatkozólag is, legalábbis a szakemberektől indulva, hogy mi a mai világ műveltségképe, mi legyen benne, mennyi ismeret kell, és ehhez kell az a szabadság, ami az időre is vonatkozik, tehát mi az a szabad órakeret, ha tetszik, időkeret, amelyet nagyon sok mindenre lehet felhasználni, attól függően, hogy az osztályban milyen gyerekek, milyen képességű gyerekek vannak, mennyi időt lehet és kell fejlesztésre fordítani a tehetségek kibontakoztatására, a képességfejlődésben lemaradóknak a fejlesztésére, legyen itt szó a különleges bánásmódot igénylő gyerekek bármelyik csoportjáról, és hát a módszer, amely nem csak a frontális oktatás, és ebből kellene nagyon erősen tovább mozdulni, mert így nem lesz élmény, és nem lesz motivált az a kisgyermek továbbra is úgy, ahogy az első osztályba lépve volt.
A szabad közbeszólnom, az egész ügy rendkívül égető, rendkívül fontos, maga az iskola. Az iskola az élettér, ha szabad ezt a szót használni. A gyerekek életüknek nagyon jelentős részét ott töltik, a pedagógusok pedig életük nagy részét ott töltik. Tehát úgy kellene ezt a rendszert, ezt az, bocsánat, interakciót megszervezni, hogy jól érezze magát benne pedagógus is, és a gyerek is, és ne támasszunk irreális elvárásokat a gyerekkel szembe, hogyha mindazt, amit egy gyerektől megkívánunk, mi magunk felnőttek szeretnénk megtanulni, hát akkor döbbenten kellene megállapítanunk, hogy lehetetlen. Amit a gyerektől kívánunk, az egyszerűen elvégezhetetlen. Tehát éppen ezért újra visszatérek ehhez a fogalomhoz, hogy élmény központú kellene, hogy legyen. Például irodalom történetet, lehet, hogy sokan nem értenek egyet vele, fölösleges olyan mértékben tanítani, amilyen mértékben ezt tanítjuk, ellenben egy-egy irodalmi műben elmélyedni, tehát mély fúrásokat csinálni, élményszerűvé tenni, a sokkal fontosabb.
Amikor elszabadultak a békák az osztályban, amiket boncolás céljából vásároltunk a nagycsarnokba, akkor azért mindenki megjegyezte, hogy mi hol van, és hogy volt az a boncolás később.
Nem, de én erre szeretnék még reflektálni. Valóban így van, csak éppen az élményre nincsen idő. A mozertani tudás visszaesett. Ha szabad ilyet mondanom, akkor a pedagógiai alkalmasságot nem vizsgáljuk, vagy nem követjük, vagy nem jól követjük. Tehát az az interakció, amely ott az osztályteremben a pedagógus és a gyerek interakciója, az kimerül nagyon sokszor egyfajta tanítási módban, mert az elvárás valóban irreális, és nincs idő valóban elmélyülésre, élményre, új módszerek bevezetésére. Azért ne feledkezzünk meg a harmadik szereplőről, a szülőről, akinek a szerepe nagyon sok helyen, nem általánosítanék, erősen háttérbe szorult. Ő nem szakember, de ő érzékeli a gyerek közérzetét, látja a gyerek fáradtságát, sőt, érzékeli a gyerek iskolatáskájának a súlyát, és még sok minden mást sorolhatnék arra vonatkozóan, hogy ez a központi kérdés, hogy milyen iskolában jár a gyerekünk, és központi kérdése a családnak, és ott mi történik, és jól érzi-e magát, mert úgy kezdi az iskolát, de már kicsi korában, és szeret dolgozni, szeret tenni valamit, szeret, akkor még úgy hívja, hogy segíteni. Tehát, hogy ezeket mind végig kellene vinni az iskolában, és nagyon nehéz feladatunk van abban a fejlesztési munkában, amely megpróbálja ezt a rendszert visszahozni oda, ahol megvalósítható, illetve alkalmazkodni ahhoz is, hogy mire kellene a 21. században felkészíteni a gyerekeinket.
Én azért rá szeretnék kérdezni arra, hogy most előttünk vannak külföldi modellek, tehát a finn modellt szokták emlegetni, hogy az jó, nem jó az az út, ami számunkra is járható, vagy valami más fajta?
A finn modellre nagyon sokan szeretnek utalni. Finnország azt a szerencsés utat vitte végig körülbelül 40 év alatt, hogy egy olyan oktatási rendszert dolgozott ki, amelyhez magasan képzett pedagógusok is társulnak. Tehát a pedagógusoknak a fizetését az is felhajtja, hogy a munkaerőpiac nagyon magasra értékeli a szaktudásukat és az alkalmasságukat. 40 évet le lehetne rövidíteni, ugye mi egy ilyen kitűzött célként a 2030-at szoktuk megjelölni, nevezetesen azért, mert az elinduló változások, én a reform szót már annyira nem szeretem, az elinduló változások valóban mérhetőek legyenek. Azt kellene mindannyiunknak belátni, hogy ezek a mérhető változások 5-10 évet vesznek igénybe. Egy nagyon sikeres példa az észt példa, és erre is lehet legyintgetni, hogy ők csak 1,3 millióan vannak. De azért a történelmi hagyományaik, amikből jöttek, és a rendszerváltás előtti időszakuk, múltjuk semmivel se könnyebb, mint a miénk volt. Tehát ott, amelyet megvalósítottak, az ugyanezeket a célokat követi, mi a nemzetközi tapasztalatokat elemeztük, az általános elvek ugyanazok, és ezt próbáljuk megvalósítani, időnként egy nagyon erőteljes közeg ellenállásban, tehát ha szabad hozzátennem, hogy lassan egyetlen egy mondatot nem tudok úgy mondani, hogy ne lehetne az ellenkezőjébe fordítani.
Itt konkrétan kérdezem a nyelvoktatás, informatika, digitális technika színvonalát. Tehát konkrétan vannak-e már ötletek, javaslatok, hogy hogyan fejleszik, hogyan alakítsák át?
Ez sem nem alaptanterv, sem nem tantervi keret feladat. Ugyanakkor elindultak azok a fejlesztési projektek, amelyek pontosan erre irányulnak, tehát a meglehetősen alacsony szintű általános idegen nyelv tanításnak a javításán. Ezt nem egy alaptanterv tudja megvalósítani, az már most is elég korszerű, ami az idegen nyelvre vonatkozik. A digitális kompetencia, ami a számítógép használattól a digitális állampolgárságig terjed, az egy új és mélyebben kidolgozott eleme lesz, mint az alaptantervnek, mint a technológia típusú tudásterületre történő kidolgozásnak. Tehát itt nagyon sok olyan fejlesztés történik párhuzamosan, amely miatt szükséges volt elvállalni azt a miniszteri biztosi feladatot, amelyben a különböző pályázatok szakmai vezetőjével rendszeresen tudok egyeztetni.
Volna egy nagy kérdésem, hogy vajon foglalkozunk-e eleget a gyermekek, az emberek érzelmi intelligenciájával. Az ember nem csak gondolkodó lény, nem csak kommunikáló lény, az ember érez, és az érzései legalább annyira fontosak, mint amilyen fontosak az információi. Az iskolából hiányzik a művészeti nevelés, nem kap elég hangsúlyt, nem akármiért beszélnek a közös éneklés fontosságáról, az együttes játék öröméről. Az ember érző lény, és az iskolának is többet kellene foglalkozni az embernek az egészével, és az egészhez ez is hozzátartozik.
Abszolút egyetértek ezzel, és a művészettel és művészettel nevelés súlyát szeretnénk emelni, javasolni. Ugyanakkor azt is végig kell nézni, hogy mondjuk egy elsőtől negyedik évfolyamban milyen óraszámban lehet a gyerekeket terhelni. A délutáni bentmaradás az iskolában valóban kihasznált időszak-e, vagy főleg a gyerek megőrzése, hogy a későbbi évfolyamokon ez hogyan történik. Hát itt most ebben a beszélgetésben szerkesztőasszonnyal együtt ketten is vagyunk pszichológusok, úgyhogy a fejlesztésben is ugye a pszichológiának az a szemlélete, amely egyben kezeli a gyermeket, a tanulót, az erre is vonatkozik. Nem csak az érzelmi intelligenciára, hanem az összes úgynevezett nem kognitív készségre, a társas kapcsolatokra, és ezeknek egyik formálója, amelyet egykori tanárom Mérei Ferenc úgy nevezett, hogy az együttes élmény. Tehát nem csak a közös, hanem az együtt, amin a hangsúly van. Én nagyon köszönöm ezt a felvetést, mert ez nagyon fontos súllyal szerepel a fejlesztési elképzelésekben.
Tudja meg, amiről mi beszélünk, de nagyon nehéz ez a dolog. Tehát ez hónapokig lehetne erről beszélni, hogy hogyan változott meg a mai magyar társadalom szerkezete, a családok felbomlóban. Tehát amit a család eddig tudott biztosítani, azt már, ma már nem tudja, azt az érzelmi biztonságot. Tehát úgy mennek gyerekek iskolába, tehát sokan azt se tudják, hogy ki az unokatestvérük, meg hogy van-e unokatestvérük, meg hogy ki a nagymamája 200 kilométerrel arrébb lakik. Tehát, hogy az iskolának át kell venni ezt a biztonságot, de nem lehet, tehát egyszerűen képtelenség ezt a mai szinten megoldani. Úgy hallottam, hogy elindult egy ilyen projekt is, hogy családi életre nevelés. Tehát, hogy mi az, hogy család, hogyan kell nevelni, mi a család feladata. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a gyerekek már a családból nem tudják, tisztelet a kivételnek, tehát nem tudják hozni magukkal.
Egyébként az óriási változás, legalábbis ami ahhoz képest, amikor én jártam iskolába, vagy a gyerekeim jártak iskolába, hogy most tömegoktatás lett. Hát annak idején gimnáziumban talán tized annyi, vagy ötöd annyi ember gyerek járt, mint most. Most mindenki, és szerintem másképp kell tanítani ezt a fajta gyereket, meg azt a fajta gyereket, csak ezt nem igen veszik figyelembe.
Igen. Kérdezem az atyát, hogy Tehát, hogy ha konkrétumokat kérdezek, akkor miket tartana meg a régi tehát az eddigi oktatási rendszerből, mert biztos, hogy vannak jó dolgok is. Tehát mi az, ami, mert mindig arról beszélünk, hogy mi a rossz, de mik azok, amik jók? Tehát, hogy gondolkozunk ezen, vagy itt a többiektől is
kérdezem.
Igen,
mi a jó?
Mi a jó?
Jó a pedagógus, ha jó. Egyedül az ember az, akivel úgy lehetett foglalkozni, hogy nem kellett hozzáképesítés. A magyar oktatás ügy akkor ment tönkre, amikor államosították az iskolákat, és egyik pillanatról a másikra több ezer szakképzett, és nem csak szakképzett, hanem rátermett pedagógust vontak ki a rendszerből. Ettől kezdve az iskola teljesen felbillent, és az, ami az iskolában rendkívül fontos, a pedagógusnak a jelenléte. Úgy jelenléte, hogy valóban vonatkozási pont a pedagógus, ez megszűnt. Régen nem engedtek oda még a kommunizmus idején a győri vagon és gépgyárban egy japán vagy amerikai géphez képzetlen embert, csak olyat, aki erre valóban felkészült. De az emberrel lehetett foglalkozni képzettség nélkül, és lehetett így tanítani. Ettől kezdve beszélhetünk rendszerről, hogyha a pedagógus pályának a presztízse elveszett, akkor és beállt egy kontraszelekció. Nagyon nagy részvéttel nézem a pedagógus kollégákat, akik tulajdonképpen kiszolgáltatott helyzetben vannak, elvárásokkal kell szembenézniük. Aztán beszélünk ugye a pedagógusok kötelességeiről, és beszélünk a gyermeki jogokról, ugyanakkor nem beszélünk a gyermeki és szülői jogairól. Felbillent az egész rendszer. Tehát mindaddig, amíg a pedagógus nem kerül a maga helyére, amíg a pedagógus valóban nem olyan pálya lesz, amit hivatásból mer vállalni valaki, és meg tud élni belőle, és jól érzi magát a bőrében, és jól érzi magát az iskolában, mindaddig, amíg ennek a körülményeit nem biztosítjuk, addig tulajdonképpen fölöslegesen beszélünk pedagógiáról, mint tudományról. Nagyon nagyszerű könyvek, tanulmányok fognak megszületni, de nem fog működni a rendszer.
De hogy valamit dicsérjünk is, az óvodát senki se szidja. Tehát a magyar óvodát azt mindenki tulajdonképpen.
Igen, és az érdekes, ugye, hogy minél följebb megyünk, annál inkább hígul az oktatás és nevelés. Az óvodára ráépül az általános iskola, de valahogyan már ki tudja mióta mindegyik oktatási nevelési szint a következőnek a súlya alatt kezd görnyedni, hogy és megfelelési kényszerek vannak. Jaj, az én gyerekem, vagy a mi gyerekeink, vagy mi tanulóink érettek lesznek-e arra, hogy majd tovább lépjenek. És nem hagyjuk őket, hogy valóban azok legyenek, akik az életkori sajátosságaikat nem veszük figyelembe, és elveszük tőlük a gyerekkort.
Tehát azt mondja, hogy amivel én is teljesen egyetértek, hogy a pedagógus pálya egy hivatás, tehát hogy hivatás tudat nélkül nem lehet ezt a hivatást, már nem is mondom szakmának, hanem ezt nem lehet ezt a munkának
sem. Igen, kell hozzá szakmai tudás.
Szakmai tudás, de az hozzátartozik a hivatás.
De emberi igen. Kompetencia
így is. Van, igen. Ugye itt egy kérdés, tehát akkor azt lehet mondani, hogy sarkalatos pontja az egész oktatási rendszer átalakításának a pedagógus képzés megreformálása. Tehát ez egy hangsúlyos feladat lenne a pedagógusok szűrése, felmérése, hogy erre professzorasszony vannak-e már javaslatok?
Hogyan? Ezt szerencsére nem nekünk kell kidolgozni. A mi munkacsoportunk, ugye ez egy fejlesztési projekt, aminek van egy meglehetősen nagy feladatrendszere, ugyanis komoly problémák vannak az egész tantervi keretrendszernek a koherenciájával, a nagyon alacsony életkorra letolt olyan ismeretekkel, amik az, abban az életkorban érthetetlenek, feldolgozhatatlanok és túl sok is. De ugyanakkor azt rendszeresen jelezzük, hogy a pedagógus képzés belátható időn belüli megújulása, ha elmarad, és a továbbképzésé is, akkor ez egy komoly kockázata bármilyen változtatási elképzelésnek, és nem lehet keresztül vinni. Azért ne felejtsük el, hogy sok évtized az, amióta a pedagógus szakmában kialakultak azok a problémák, amelyekkel itt találkozunk. Én azért azonban nem általánosítanék, tehát az a 172 ezer pedagógus, aki ma a Nemzeti Pedagógus Karhoz tartozó szakember, nem egyforma, nagyon sok jó, jól képzett, és a pályára alkalmas pedagógus van közöttük, és sajnos a keleténél több, aki nem alkalmas erre a pályára, az én nézetemben egy is sok. Mert az egy, ha egy osztályban csak rábízva, az körülbelül 30 gyereknek az életét határozza meg hosszú időre. Ez szerepel a fejlesztési programokban, és én azt gondolom, hogy ezt a pedagógus képző helyeknek, a képzők képzőinek, tehát azok, akik pedagógusokat képeznek, tovább képeznek, ott kell ezt megújítani, hogy mi a korszerű tartalma, mit kellene tudni, és itt most nem csak a disziplináris tudásra gondolok, hanem a pedagógiai tudásra, a pszichológiai felkészültségre, a fejlesztő pedagógia területéről annyi ismeret, amiről tudjuk, hogy az atipikus fejlődésűek, különleges bánásmódot igénylő gyerekek, hányfélék, sokfélék, hogyan tudunk elmozdulni egy el- és befogadó iskola felé, mert ez pillanatnyilag nem jellemző rá, tehát itt nagyon komoly feladatok lennének.
Visszatérnék arra, amit a professzor asszony is mondott, hogy a három fős tulajdonképpen az a stáb, gyerekpedagógus és a család. Tulajdonképpen azt látom itt a papi életünkben is, hogy szinte a papi tanulmányoknak egyik alap része kéne lenne a család terapeuta, és már egyre többen elvégzik papok is a különféle családterapeutás képzést, tanfolyamot. Hát a pedagógusoknak is szinte a jövőben föl kéne vállalni, mert egy nagyon komoly meghatározó szerep, és akár serkentő, vagy visszahúzó a családoknak a sérültsége. És majdnem minden család valahol sérült. És ezt a sérülést átadja a gyereknek, és már eleve az iskolába beviszi ő magával ezt a sérültséget.
Ez szerintem a gyerek sikerének vagy a kudarcának az alapja a család. Tehát onnan jön minden. Aztán a többit csak ráteszik és kibontja.
És ezért nehéz, mert ez ráterhelődik most az iskolára is. Tehát ugye nem csak az oktat...
Ez az, hogy tudja ezt bevállalni egy iskola ezt a...
A ráteszi az azért problematikus, mert azért van egy olyan életkor, amikor mindezen lehet javítani. Ne felejtjük el, hogy ma Magyarországon minden kisgyermek mehet óvodába, sőt, ugye úgy szoktuk mondani, hogy kötelező óvodáztatás, én ezt a kötelező kifejezést nem tartom jónak, én egy nagyon nagy vívmánynak tartom, hogy ezt biztosítjuk a gyerekeinknek Magyarországon, tehát ott már lehetne azokat az elmaradásokat korrigálni, amikor még nincs nagyon késő, tehát ugye én kognitív fejlődéssel foglalkozva azért elég jól tudom életkorilag szakaszolni, hogy mikor lehet a legnagyobb hatást elérni. Az egyik a 3-tól 6 éves, a másik a 6-tól 12 éves kor. És ebben az időszakban olyan pedagógiát kellene bevinni az iskolába, ami ezeknek a gyerekeknek érzelmi, szociális és tudásbeli támogatást is ad, és ezt nevezzük méltányos oktatási rendszernek. És a családoknál pedig, ugye a pszichológiának van egy fogalma, amit úgy szoktunk mondani, hogy az elég jó szülő. Nincs tökéletes szülő, ez azt is jelzi, de az elég jó szülő már elég jól tud a gyermekkel foglalkozni, és azok a gyerekek, akik mondjuk egy jó iskola rendszerben járhatnak, és ott tanulhatnak, és az értékeket tudják közvetíteni, majd egyszer jobb szülők lesznek, mint a mostani elég jó szülők, vagy nem elég jó szülők. Tehát ez megint egy nagyon hosszú folyamat elmozdulni ebben.
És ebben ezzel párhuzamosan ott van az elég jó pedagógus.
Így van.
Ez nagyon is összefügg.
Igen.
Tulajdonképpen az emberségből van hiány, és hol lehet több emberséget tapasztalni, megélni. De valahol szerintem, meggyőződésem szerint ez a kulcskérdés, hogy a felnövekvő ember találkozik-e igazi emberséggel. Ezt mondhatjuk szeretetnek, mondhatjuk elfogadásnak. Nekem mindig József Attila jut eszembe, amikor a Mama című versben ugye fölkiált, hogy hagyja a dagadt ruhát másra, engem vigyen a padlásra. Az iskolának olyannak kell lennie, hogy a gyerek azt érezze, hogy ott őt felkarolják. Hogy ott őt nem meghajtják, hanem jó nekem itt lenni, mert törődnek velem. És ezzel párhuzamosan ott kellene, hogy legyen a család, ahol valóban törődnek velem. Kinek van rám szüksége? És akkor jön a még nagyobb kérdés, hogy vajon a társadalomnak szüksége van-e rám? Szüksége lesz-e rám? Ki tudja megmondani, hogy 25 év múlva abból, amit én most megtanulok, mi lesz használható? Senki nem tudja megmondani. De az emberségemből, abból igenis kell, hogy használható legyen, ki tudja hány évtized múlva is minden, ha kapok emberséget.
Nagyon fontos, annyit hagy tegyek hozzá, hogy igen, ez az engem, nekem, rólam, velem, ez egy nagyon fontos szempont és szemlélet, és erről szól a tanulócentrikus ugye, tervezés is, és vannak olyan országok, én kettő ilyet ismerek, ahol a tantervben megfogalmazott elvárásoknak van egy egyes szám első személyben megfogalmazott szövege, ami a tanulóknak szól. Én ekkorra ezt tudom elérni. Ilyen ismeretet, ilyen készségeket, ilyen tudást, ezt tudom vele megoldani, megcsinálni. Ez egy egészen más szemlélet, és ebben az irányban nem lehetetlen elmozdulnunk.
Atyától kérdezem, mert nagyon kevés időnk van. Sok mindent elmondott, és nagyon sok jó dolgot, de még megkérdezném így konkrétan, hogy mi az egyháziskolák célkitűzése ma Magyarországon. Melyek ezek? Vannak-e, nyilván vannak konkrét célkitűzések, de amiket elmondott azon túl?
Hát én a kérdéssel nem vagyok tisztában, hogy az egyházi iskoláknak ma konkrét célkitűzése. Hát mi egyszerűen az iskolának a célkitűzése? Uh-huh. Az egyházi iskolának sem lehet más a célkitűzése. Emberformálás, emberrel foglalkozni. Most itt a konkrét kihívások közepette, ebben a szituációban, amiben élünk, ebben a, bocsánat, embertelenségben.
Halló?
Iskolának, nem csak az egyházinak, minden iskolának nagyon is fontos szerepe volna, hogy az érdekközpontú világból kizökkentse az embert egy értékközpontú világba. Hogy mi az, ami igazán fontos, mi az, ami igazán maradandó, az élet tisztelete, az élet szentsége, és erről nagyon kevés szó esik, tisztelni az embert, tisztelni mindazt, ami körülöttem él, és hogy felelős vagyok ebben a világban, ezért a világért. És ez nem speciális egyháziskolai feladat, hanem ez emberi feladat, amit egy egyháziskola a maga elkötelezett hátterével, keresztény hátterével kell, hogy képviseljen. A kereszténységnek a lényegéhez tartozik, hogy veled vagyok, hogy érted vagyok, hogy felelős vagyok. Felelős vagyok nem csak magamért, hanem felelős vagyok a mellettem lévő emberért, és felelős vagyok azért az egész világért, amiben élek. Nem zsákmányolhatom ki ezt a világot, meg kell őriznem ezt a világot, tisztelnem kell az embert, és tisztelnem kell mindent, ami él.
Nagyon szépen köszönjük meghívott vendégeinknek, mert lejárt az időnk, hogy elfogadták a meghívást, mert erről tényleg napokig lehetne beszélni erről a témáról. Köszönjük dr. Korzenszky Richárd atyának, köszönjük dr. Csépe Valériának, állandó vendégeinknek, Bodor György atyának és Nárai Szabó Gábornak, hogy elfogadták a Hit és Tudás műsorba a meghívásunkat. Kedves hallgatóinknak felhívjuk a figyelmét, hogy műsorainkat online is hallgathatják. A Mária Rádiónak Facebook oldala is van, ahol híreinkről, aktualitásainkról tájékozódhatnak. A Mária Rádió archívumába a műsorunkat ingyen is meghallgathatják. Várjuk Önöket 2 hét múlva szerdán este 21 óra 5 perckor a rádió készülékek elé.
Hit és tudás.